Dr. Krémer Balázs
a vendégem, szociológus,
és én megmondom, hogy hogyan jött ez a beszélgetés. Mi nem ismerik ugye egymást, viszont megjelent önnek nem régen egy könyve, a Valakik Társadalma címe, és felkaptam a fejem, és én azt gondolom, hogy érdemes lenne nekünk beszélgetni egyénről, individuumról, arról, hogy mit tekint ön valakinek. Nekem ez a kérdés, mi az, hogy valaki. És egy picit ezt kezdjük el kibontani, hogy itt a 21. században az ön megközelítésével miért tartotta fontosnak, hogy egy ilyen könyvet írjon meg, amit tudom, hogy nem két hónap munka. Tehát azért ez látszik, hogy ebbe elég hosszú folyamat lehet, míg az ember ide eljut, és ezt a hát nem 100 oldalas könyvet, annál hosszabb, elmondom a jövő olvasóinak, egy összetett könyvről van szó. Mi az, ami ezt elindít ennek a könyvnek a megírását? Mik voltak a triggerek?
Én nem egy ilyen megmondó ember akartam lenni, aki most úgy kivágja a frankót, hogy ki is a valaki. Ezt tulajdonképpen a 460 oldalas könyvemnek a végére sem sikerül megtennem. Nem ízlésbeli, vagy ilyen averzió, mert nem tudtam megtenni. Nekem a könyv megírásában az alapvető problémám az az volt, hogy minthogyha azok a válságok, amiket itt megélünk, a pénzügyi válság, a környezeti válság, a pandémia alatti társadalmi válság, és így tovább, hogy ezek minthogyha abból is fakadnának, hogy nem jól gondolkodunk a dolgokról. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a létező gondolkodási sémáinkban nem jó következtetésekre jutunk, vagy, hanem azzal van baj, hogy valahogy a gondolkodási sémáink azok nem egészen stimmelnek. Hogy például, hogy az emberről és az ember társadalmi helyéről hogyan gondolkodunk, az ilyen nagyon szituációhoz, meg hogyha úgy tetszik, tudományákhoz kötött, hogy éppen mit gondolunk arról, hogy milyen az ember. A közgazdászok szeretik azt hinni, hogy mi szabad individuumok vagyunk, akik a szabad akaratukat követik, és egy csomó szempontból úgy gondolkodnak az emberről, mint hogyha az agyunkban volna egy ilyen mikrocsip, amit szabad akaratnak kellene nevezni, és az úgy vezérli a cselekedeteinket, meg a döntéseinket. És aztán vannak pszichológusok, akik úgy gondolják, hogy tulajdonképpen nekünk determinálta az egyéniségünk, meg a létünk azzal, hogy hova születtünk, és különösen a freudi hagyományban, hogy milyen komplexusokat örököltünk a szüleinktől, és az ösztönéletünk, és a nem tudom mi. Egy picit a szociológusok is tulajdonképpen ilyen pszichológushoz hasonlóan gondolkodnak, hogy attól függ, hogy hol vagyunk, és mi a helyünk a világban, hogy hova születtünk bele, milyen csoportokhoz és osztályokhoz tartozunk. A marxi hagyományban az osztályérdek vezérli az ember gondolatát, és ami nem megfelel az osztályérdeknek, az a hamis tudat világába tartozik. Szóval, hogy és a modern szociológia is tulajdonképpen úgy gondolkodik egy csomószor az emberről, hogy van a rendszer, ami tőlünk független, ami a fejünk fölött van, ami a politikai és a gazdasági rendszer, és hát tulajdonképpen, ha van is valamiféle egyéniségünk, szabadságunk, stb., hát akkor az abból fakad, hogy kilógunk a rendszerből, és egy kicsit deviálunk ahhoz képest, hogy mit kényszerítene ránk a rendszer. Hogyha ezt a kettősséget oldani akarnám, akkor vagy tovább akarnám vinni, akkor itt van legalább három olyan probléma, amiben szintén rosszul szoktunk általában gondolkodni. Az egyik ilyen probléma az abból fakad, hogy hogyan is hat ránk a társadalom. Mennyire, hogy úgy mondjam, doktriner az a gazdasági rendszer és társadalmi rendszer, amiben vagyunk. Ami, hát abban az értem egy elég érdekes dolog, hogy még a szabad akaratot is tulajdonképpen eléggé doktriner gondolatok rendezik társadalmilag elfogadható keretbe, hogy azt szoktuk gondolni az emberről, hogy az érdekei vezérlik, hogy a döntéseiben a maximális hasznosságot, maximális valószínűséggel előállító opciókat választja az ember.
Racionálisan. Igen.
Racionálisan kalkulálja. És tulajdonképpen erre alakultak ki a modernitás intézményei, amik valahogy ezt feltételezik, hogy a jogi ilyen, a választás ilyen, a piac ilyen, az embernek a pályaválasztása ilyen, és így tovább, hogy ezekben az érdekeknek van egy ilyen meghatározó világa, amihez képest nem nagyon tudunk mit kezdeni azzal, hogy mindannyian valahogy hülyék vagyunk. Tehát, hogy szeretnénk azt hinni, hogy okosak vagyunk és racionálisak, de ez az Úristennek nem jön össze ez a dolog, mert mindenféle pszichés torzulásaink vannak, vágyaink vannak, ízlésünk van, moralitásunk van, kötelmeink vannak a családunkhoz, meg a barátainkhoz, meg a nem tudom mi a fenéhez. És hogy ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen már maga az eredeti elv sérül abban a dologban, hogy egy fenét vagy szabad akaratunk van az, hogy mindent, bármit tehetünk, mert hát benne élünk abban a világban, amelyikben szocializáltak bennünket, amelyikben vannak olyan szabályok, amiket úgy evidensen követünk, emberhúst nem eszünk, még akkor se, hogy...
Hát attól függ ki, ugye, tehát igen, nyilván talán vannak, nem tudom, még vannak-e mindig, nem tudom, Pápuaújgineában vagy Indonéziában olyan törzsek, akik lehet, hogy ez még dívik, de ugye evek nem lehetséges jogilag, ha jól tudom.
De vannak, hogy nem szeretünk szarházik lenni, és nem szeretünk, hogy mondjam, nem szeretjük azt, hogyha hazug az embernek tartanak bennünket, és amiatt olykor az érdekeink ellenébe is megpróbáljuk tartani a szavunkat, és kötni magunkat egy csomó dologhoz, amelyek ilyen kötelmek, meg olyan kötelmek, meg kimondott szavak, meg szerződések, meg nem tudom mi a fenék. Tehát, hogy...
Jó. Balázs, itt annyi mindent mondott el, tehát hogyha ezt elkezdünk szétszálazni, az egy másik több ezer oldalas könyv lenne, de azért...
Még két dolgot jelezzek ezzel kapcsolatban, ami két alapvető fogalom arról, hogy hogyan gondolkodunk, és ez a szabadság és a hatalom fogalma. Uh-huh. Amiről szintén azt gondolom, hogy a modernitás tradícióiban érthető az, hogy milyen szándékok és motivumok vezettek abba, hogy úgy higgyünk dolgokat a szabadságról, meg a hatalomról, ahogy hiszünk, de ez sem egészen így működik, és ez egy csomó mindenben a napjaink válságához. Nagyon röviden, hogyha szabad azért a szabadságról, meg nem szabad.
De hogy lehetne? Természetesen, csak ugye ezek nagyon összetett kérdések. Tehát nyilván ezeket...
Kérdések, csak azt szeretném jelezni ezzel kapcsolatban, hogy a hatalomról a Montesquieu és a John Stuart Mill nyomán szeretünk úgy gondolkodni, hogy semmi hatalmat senkinek, hogy embernek nem lehet hatalma, ami hatalom a modernitásban előáll, az a törvények hatalma, és abból fakad, hogy a törvények az embernek milyen pozíció, az embereket milyen pozíciókba jutatják. Mint hogyha csak a pozíciókból származna hatalom, és az embereknek az egyéniségéből meg az kiiktatandó, és tévedés, és baj, hogyha.
Az egyéniség.
Aminek ugye a fő motivuma az volt Montesquieu-től eredően, és a hatalmi ágak megosztásától, meg nem tudom, hogy a túl sok hatalom az nagyon ártalmas a társadalomra, és hogy ezeket ki kell tudni egyensúlyozni, és a jogállam, a parlamentáris intézményi rendszer és egy csomó minden más, az a hatalmakat kiegyensúly, a pozícióból fakadó hatalmakat kiegyensúlyozza. Most ehhez képest azt gondolom, hogy a hatalom az egyszerűen abból fakad. Nem magam találtam ki, Szent Ágostonig, Hannah Arendtig, visszatudom
a dolgot,
hogy a hatalom az egyszerűen abból származik, hogy emberek között élünk, hogy hatunk egymásra, és hogy ebben az értelemben nem kizárólag a meggyőzés és a racionális belátás eszközeivel élünk, hanem így úgy amúgy hatunk egymásra. Na most ebben a felvetésben a valakiségnek az egyik kulcs problémája az, hogy nem tudjuk megélni azokat a viszonyokat, hogy ránk hatnak emberek, és mi magunk is tanárként, podcast vezetőként bárhol vagyunk az életben, embereknek a gondolkodását, döntéseit befolyásoljuk, ennyiben hatalmunk van, és tulajdonképpen egy normális társadalmi berendezkedés ez a valakik társadalmához, ezt nem elsumákolni és eltagadni kellene, mert hogy ebből a dologból tényleg szarházi csirkefogók azok, akik a hatalmukkal gátlástalanul élnek ebben a dologban, hanem nekünk magunknak is meg kellene élni azt a dolgot, hogy hatunk egymásra, ránk is hatnak, hatalmi viszonyokban benne élünk, és hogyha valaki az ebbe az értelemben egy fontos karaktere, hogy ő a saját egyéniségével, a saját személyiségével, a saját csibészségével és önbizalmával mintákat ad, befolyásol embereket, a saját gyerekeit, egy ilyen hülye egyetemi oktató, mint én, azért a saját a saját diákjait nem gondolják és nem szeretik, hogy én rá akarom őket venni és kitaposom belőlük, hogy olvassanak, de a hallgatóim már megbarátkoztak ezzel a hatalmammal, hogy én kitaposom belőlük, hogy olvasni kell. És így tovább. Én azt gondolom, hogy egy jó társadalom az a valakik társadalma, ahol természetesen vannak konfliktusok, meg összezördülések, meg együttműködések, meg kooperációk, meg versenyek, és ebben a világban hatunk egymásra, meg tudjuk győzni egymást, vitatkozhatunk is, meg veszekedhetünk is, de valahogy a dologban, ha el tudjuk fogadni, és el tudjuk ismerni magunkról, meg másokról, hogy ők valakik, nem birkák, valakik, akkor az számomra egy jó világot jelentene, és a világnak egy csomó baja, mondom, az abból származik, hogy nem vagyunk elég jó valaki.
Na hát muszáj vagyok ezekre sok mindenre reagálni, és bocsánat, akár még vitatkozni is egy kidolg. Nem, hát ezek pont azok a dolgok, amiket kiteszünk most a tárcára igazából, és akkor megkóstolgatjuk ezeket. Ugye disziplinákkal kezdte, pszichológus, szociológus, ide berakhatunk antropológus vagy biológus, mert jó magam biológus vagyok, és egyébként a Debrecen Egyetemen végeztem, én abban alma máterben jövök én is, még régebbről, múlt évszázadból. Az én megközelítésem szerint, ami nyilván lehet ezzel vitatkozni, ez a hülyék vagyunk, vagy okosok vagyunk, az nehezen értelmezhető, mert valahol az embernek, mintha lenne hajlama csodálnia magát, tehát a faját, tehát a homo sapiens, ahova jutottunk, tehát van egy ilyen emberi fai gőgünk, amely nem tudom, 100 év ezelőtt, nem is tudom, melyik, talán a fizikus társaságnál, Angliában volt egy ilyen gondolat, mint eszembe köz, aki mondta, hogy már mindent tudunk a fizikára, tehát nincs új felfedezni való, tehát finito, meg vagyunk, ami nyilvánvaló, ez még Einstein előtt volt, tehát azért egymás történt, és valószínűleg előttünk is van. De valószínűleg kell egyfajta, és itt én is fogom keverni a dolgokat be, egy torzítás az embernek önmagával szemben, egyrészt pozitív torzítás, én jó vagyok, én jót akarok, nem akarok, én nem vagyok gazember. Lehet, hogy a másik oldal egyébként, amit én teszek, full gazembernek lát engem abban, hogy teszek, de ahogy én értelmezem a világot, úgy én teljesen jól teszem a dolgokat, és itt el lehet menni egy olyan extremitásig, pont a Merlinek a Mesterségem halál című könyvét fejeztem be, ahol gyönyörűen bemutatja a másik oldalt, hogy egy náci hogyan nőhet úgy föl, hogy a végén az, amit csinál Auschwitzban, az teljesen rendben van, mert a becsület, a becsületem a lojalitás, tehát talán ez volt a gondolat, amiben abban az értelmezésben ő nem egy gazember, de a világ például az ő tette, egy gazembernek látja. A másik, ami eszembe jutott erről, amit mondott, hogy a jó vagy a rossz, az megint csak, sőt, erősen kultúra különbsége. Tehát Indiában bizonyos dolgokat rossznak vennének, amit mi jónak látunk, és ugye így mehetünk a világba körbe-körbe. Mielőtt mindenhez úgy érezni, ha hallgattunk, mert nem csak ketten vagyunk, hanem néhány ezre lesznek velünk, hogy mindenhova belekapunk. Én visszamennék az elejére és a végére, hogy a valakik, tehát ami ebben azt hallom, hogy bár hasonlók vagyunk, de ugye pont a különbözőség, és az egyes emberek közötti különbözőség segíthette annak idején homo sapiens sok tízezer éve ezelőtt, hogy mondjuk a neander völgyekhez képest mi mondjuk tanulhassunk egymásba az egyéniségben levő különbségeket, abban, hogy ön meg én mondjuk másképp gondolkodunk dolgokról, és nem feltétlen megyünk egymásnak bunkóval, hanem meghallgatjuk a másikat, és ebből születik valami újabb dolog, tehát tanulni tudunk, de olyan dolgok jutnak eszünkbe, ami nem biztos, mikor a másiknak eszébe jött, és ezt figyelembe vesszük. Tehát ez nekem egy egyén gondolkodás. Ugyanakkor én úgy látom, hogy valahol mind, és most direkt fogok én erős szót használni, birkáknak is kell lennünk. Tehát van az a rész, amikor bemegyek a metróba, akkor úgy viselkedek, ahogy mindenkinek kell viselkednie, és ott nem fogok, nehogy már nekem azt mondta, hogy a peronra oda ne menjek meg, stb., hanem a szabályok szerint fogok menni, mint mindenki. Tehát ugyanakkor vagyok valaki, és ugyanakkor vagyok egyébként kb. Egy a sok közül, és ez párhuzamosan jelen tud lenni. Mi az előnye, vagy milyen előnyei lehetnek annak, hogy egyébként, már bocsánat, ne birkák legyünk, hanem valakik, egyéniségek, és ezt mindinkább meg tudjuk mutatni a saját közösségünkbe?
Azt gondolom, hogy nem amiatt vagyunk birkák, hogy bizonyos konvenciókat követünk. Tehát, hogy az értéktelen papírpénzzel bemehetünk a boltba, vagy egy mágneses jellel megyünk a boltba, ami anyagában értéktelen, de valahogy létezik az a konvenció közöttünk, hogy akkor én fizetek, és a boltos meg elfogadja azt az értéktelen papírt, meg a pittyenést a kártyámról.
Igen.
Ez valamiféle konvenció, emögött valamiféle hitek vannak, valamiféle ilyen magától értetődőségek. És a világunk tele van mindenféle ilyen magától értetődőségekkel, a metró példa, igen, akárhogy így viselkedünk. Ettől még nem vagyunk birkák, hogy konvenciókat követünk. Attól igen, hogyha fel sem merül bennünk az a gondolat, hogy ez lehetne éppen másképp, hogy egy csomó minden dologban a bajainknak a forrása az, hogy túl sok mindent, vagy túl kevéssé vagyunk képesek rákérdezni, vagy hogyha úgy tetszik, túl kevéssé vagyunk képesek megvitatni bizonyos előfeltevéseknek, hiteknek, ha úgy tetszik, axiómáknak a jogosultságát. És tulajdonképpen akkor, amikor itt arra kellene válaszolnom, hogy a vitáknak és a kommunikációknak mi az egyik tétje, az általában arról szól a dolog, hogy helyese a sztorink, amikbe elmeséljük? Helyesek-e azok a saját élmények, amikből mi kifejtjük a magunk dolgait? És számomra valahogy ennek az egész birkaságnak, meg a világ elhűlésének az egyik nagyon fontos tényezője az, hogy most nem csak brainstorming, hanem általában a beszélgetés, a vita az valahogy olyan kipusztulóban van a világunkban. Tehát, hogy nincs vita a tudományban, a tudományos konferenciákat ma úgy szervezik, hogy 15 perc van betáblázva egy előadásra és 5 perc a vitára, ami soha nem megy vitára, mert 15 perc alatt senki nem fejezi meg.
Van-e valaki a kérdése, ugye? Aztán a végén, igen.
Hogy a dologban, hogy mondjam, mindenki prezentálja magát, maga a prezentáció és a PPT kultusza az valami elborzasztó dolog, mert a PPT épp arra van, hogy lehengerelje az embereket, és ne mutassunk rá azokra a pontokra, amelyek nem feltétlenül stimmelnek a dologba. A modern társadalom meg embertudomány, például a magatartástudomány vagy a magatartási közgazdaságtan, az egy csomó mindenben evidenciának tudja bemutatni azt a dolgot, hogy hülyék vagyunk, tehát hogy mindenféle torzulások vannak abban, ahogy a világot látjuk, ahogy a sztoriainkat elmeséljük, amiben, hogy úgy mondjam, az egyéni hülyeségeinkkel szemben csak és kizárólag valamiféle vita, megbeszélés, összerakás jelenthetne valamiféle védelmet, amihez úgy rögtön hozzá kell, hogy tegyem, hogy ahhoz emberi viszonyok is kellenek, tehát jó vitád előhozni, ahhoz kell valamiféle baráti és kedélyes hangulat, ahol amikor én kritizálok valamit, akkor az egy lojális gesztus. Azzal én azt akarnám elmondani, hogy én értem, hogy mit szeretnél, de szerintem nem eléggé jól mondtad, és ennél mondhatnád okosabban is, hogy nem a megsemmisítésre és az agyakba döngölésre vonatkozik a kritika, hanem szerintem ez hülyeség, és ezen röhöghetünk, meg egy picit duzzoghatunk is a dolgon, de mégis csak, hogyha belátjuk, hogy ez tényleg hülyeség, akkor utána okosabb dolgokhoz juthatunk.